Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva a Centesimus Annus körlevél áttekintését, az elmúlt évszázadban olyan alapvető változások következtek be a tőke, a munka, a termelés, az elosztás rendjében, amelyek a világot átformálták. A természeti erőforrások, a termelőeszközök, az azokat működtető tőke feletti uralom helyét a tulajdon piaci formái, a gazdasági folyamatok feletti ellenőrzést biztosító tőzsdei és kapcsolati tőke vette át, amely alapvetően alakította át a tőkés gazdaságot, a tőke és a munkavilágát. De új tulajdonformák is megjelentek, mint a technológiai és szaktudás, a vállalkozói készségek bővülése. E kettő a pápai elemzés szerint nem a hagyományos tőke tulajdon, hanem az ember, az emberi munka újbóli felértékelése irányába hatott a gazdaságban, és elengedhetetlen feltétele volt annak a látványos anyagi gyarapodásnak, jóléti fejlődésnek, amely a világ gazdagabb régióiban valósult meg a közelmúltban. Így bebizonyosodott, hogy idézem őt, az ember legfőbb gazdálkodási forrása a földdel és természeti erőforrásaival együtt maga az ember. A modern vállalkozói gazdaság kínálta előnyök azonban ma sem hozzáférhetők mindenkinek. Ahogy egykor mindenkinek, nem mindenkinek volt földje, később termelési eszközben testet öltő tőke tulajdona, úgy a modern társadalom sem képes minden tagja számára biztosítani, hogy legalapvetőbb tulajdona, tudás, a tehetséges szorgalma, vállalkozói szelleme tulajdonossá tegye egy piaci versenyen alapuló világban. Elvileg a modern gazdaság és társadalom az embernek és munkájának legnemesebb tőkeként való felértékelődése mindenkinek nagyobb lehetőséget ígér a felemelkedésre, mint egykor, ám ez a gyakorlatban alig jut érvényre. Különösen így van ez a harmadik világ szegény országaiban, ahol az emberek elől önmaguk megvalósításának szinte minden lehetősége el van zárva, tömegek pusztán fizikai fennmaradásukért küzdenek. A jó irányú fejlődésre a világban a szabad munka, a vállalkozás és az együttműködés társadalma jelent alternatívát, mondta a Szent Atya, az államilag szabályozott piacgazdaság, a szociálisan gondoskodó állam, a szolidáris együttműködő társadalom és a közhasznú magántulajdonosi rendszer kiépítésében látva kibontakozást. Ám az ilyen irányú fejlődés elé tornyosuló akadályok sem kerülték el a figyelmét. Így különös fenyegetést jelent a fogyasztói szemlélet eluralkodása, amely a mánakélés, pazarlás, önzés melegágya, széles tömegek manipulálásának, erkölcsi lenullázásának eszköze. De itt van az emberi környezet lerombolásának veszélye, az ökológiai probléma is. Végzetes lehet, ha, idézem, az ember úgy gondolja, hogy önkényesen rendelkezhet a földdel, feltételek nélkül alávetheti saját akaratának, mintha annak nem lenne sajátos jellemzője és rendeltetése, amelyet Isten adott neki, és amelyet az ember tovább fejleszthet, de nem hamisíthat meg. De aggasztó az is, amit a körlevél az emberi környezet rombolásának nevez, nem más ez, mint az ember természetes erkölcsi világának érzékének szétroncsolása, a morális jó és rossz közötti határok tudatos elmosása, vagy a kettő felcserélése, a bűnt hétköznapivá természetessé egyenesen joggá formáló morális nihilizmus. A pápa a házasság, a család elleni támadásokat hozta példának, az élet kultúráját állítva szembe az erkölcsi közönnyel és közömbösséggel a halál kultúrájával. A válságtünetek sorában az elidegenedés jelensége a következő. Nem csak abban az értelemben, hogy a munkát a tőke játékszerének, az embert a termelés eszközének tekinti, hanem úgy is, hogy az ember nem ismeri fel önmagában és a másikban a személy értékét és nagyszerűségét. Egydimenziósá, fogyasztó és engedelmeskedő robottá, az ég helyett szemét a földre szegző magányos lényé válik, akinek nem tével túl tekintete önmagán, és pillanatokba sűrített silány eszménytelen virágán. Második János Pál diagnózisa szerint mindezek ellenére a demokratikus és szabad piacgazdaságnak, a kapitalizmusnak ma nincs alternatívája. Őt idézem, de ha a kapitalizmus alatt olyan rendszert értünk, amelyben a gazdasági téren érvényesülő szabadság nem egy olyan szilárd politikai rendszerbe illeszkedik, amely a gazdasági szabadságot a teljes emberi szabadság szolgálatába állítja, és a teljes emberi szabadság összetevőjének tekinti, amelynek erkölcsi és vallási gyökere van, akkor a válaszunk erre egyértelműen nem. Nem az egyház feladata, nincs rá illetékessége sem, hogy gazdasági és társadalmi modelleket javasoljon, ám joggal hívhatja fel a világ figyelmét, hogy magánboldogulás és közhaszon nem választható el egymástól. Így idézem, az ember azért dolgozik, hogy családja, közössége, amelyet tartozik, a nemzet és végeredményben az egész emberiség szükségleteiről gondoskodjon. Ez az a biztos mérce, amely a magántulajdonhoz való jog és a javak egyetemes rendeltetésére irányuló kötelesség harmóniájával megszabhatja a fejlődési irányt, amerre a világnak haladnia kellene. A centésimus annus utolsó témája az állam szerepének és a kultúrának az elemzése. A kiinduló pont, hogy a társadalom életének a politika, a gazdaság irányításának fő eszköze az állam, tágabb értelemben pedig a nemzetközi közösség. Lényegében egy olyan szabályozott piacgazdasági modellt és állami gondoskodást látott a világ jó irányú fejlődése biztosítékának, amely nem engedi érvényre jutni a tőkés gazdaságban rejlő dinamikát, ám gátat szab annak, hogy a gazdasági és pénzügyi hatalom érdekeinek gátlástalan érvényesítésével a szegénység, a nyomor, az igazságtalanság újra termelője legyen. Az utóbbi fél évszázad bizonyította, hogy sem a gazdaság jó működése, sem az elmaradt régiók felzárkóztatása, sem a szociális feszültségek felszámolása nem történhet meg totális államban, hiszen annak célja a társadalom természetes alapsejtjeinek, a családnak, a közösségnek a felszámolása, az emberi személy arctalan tömegemberré tétele. A pápa szerint a demokratikusan felépített, a társadalmat szerves egységként kezelni képes, az egyéni és a kollektív jogokat biztosító államra, közhatalomra van szükség, amely nem ura, hanem szolgálója a közösségnek, amelyet irányít. Ám a jelenben az erre mutató fejlődés is rejt veszedelmeket, hiszen, idézem, ha egy demokráciából hiányoznak az alapvető értékek, előbb-utóbb totalitarizmusba fordul, miként ezt a történelem is bizonyítja. Valójában tehát az állam közvetítő és szabályozó szerepének hatékony érvényre juttatására van szükség, úgy a gazdaság, mint a törvénykezés, vagy a kultúra világában. Ami a gazdaságot illeti, ott az állam feladata a piaci szereplők közötti viszonyok szabályozása, a társadalmi együttműködés biztonságának a garantálása, a személy jogainak a gazdasági önkénnyel szembeni védelmezése. Ennek érdekében született meg a jóléti állam modellje, amely alapvetően sikeres volt, ám a szubszidiaritás elvét sértve gyakran atyáskodó államként avatkozott be a gazdaság és a társadalom életének olyan rendszereibe, amelyek e beavatkozás nélkül is működőképesek. Az ilyen modern, bürokratikus állam pedig nem csak túlhatalma révén jelent fenyegetést a társadalmi autonómiára, hanem arra is alkalmatlan, hogy az emberek nem anyagi, hanem lelki, mentális vagy szellemi, kulturális igényeit megfelelően kielégítse, ami az ilyen jóléti társadalmakban súlyos lelki és morális válságot idézhet elő. Második János Pál itt vélte felfedezni az egyház szerepét a modern társadalmak életében, hiszen az evangelizáció beépül a nemzetek kultúrájába, és a családokban, emberi kapcsolatokban megélt társadalmi személyesség erősítése, erkölcsi értékek és lelki célok felmutatása révén olyan folyamatokat képes erősíteni, amelyeket a piac vagy a közhatalom eszközeivel nem lehet jó irányba formálni. Az egyház tudja, a társadalom formálásában való szerepvállalása során legfontosabb szövetségese a kultúra világa, mert ez minden emberi tevékenység természetes közege, kerete. De mi az egyház sajátos hozzájárulása a kultúra világához? Lényegében az, hogy, idézem, az emberi magatartásnak azt a sajátos vonását segít kibontakoztatni, amely a béke kultúrájának kedvez, amely az emberi szíveket szólítja meg az evangélium szellemében, a remény és a szeretet üzenetét küldi minden embernek. Béke, fejlődés, szolidaritás, szeretet – ezek az egyház társadalmi küldetésének sarokpontjai, amelyek mentén emberszolgálati küldetését minden jó akaratú embert megszólítva teljesítheti. A körlevél befejező részében a Szent Atya visszatért az alapelvekhez, a társadalmi tanítás kiinduló pontjához. Ennek veleje annak kimondása, hogy az ember az egyház útja, az egyház azzal az emberrel foglalkozik, aki beépül a modern társadalom változatos kapcsolatrendszerébe, akinek személy méltósága cselekvéseinek felelős szabadságában van. Ám, idézem, a szabadság csak a hit befogadása által érvényesül teljesen. Egy igazság nélküli világban a szabadság elveszíti tartalmát, és az ember vad szenvedélyeinek hatása alá kerül. Ennek és az emberi személyről kialakított helyes antropológiai szemléletnek az alapul vétele teheti az egyház társadalmi üzenetét alkalmassá arra, hogy minden embert saját identitása felismerésére vezessen. Hiszen azt üzeni, hogy, idézem, az ember valódi önazonosságát egyedül a hit tárja fel, és éppen ezért a hit az egyház társadalmi tanításának kiinduló pontja. Ez a hit nem más, mint a társadalmi szeretet üzenete. Ez az ember iránti szeretet, és mindenek előtt a szegények iránti szeretet, akikben az egyház Krisztust látja az igazságosság előmozdításában ölt testet, amely alakító, formáló erővé válik a modern világban. A pápa szerint az egyház célja nem az, hogy, idézem, leromboljuk a társadalmi rend jó bevált intézményeit, hanem az, hogy megfeleljenek a közjó követelményének, amely az egész emberi családot magába foglalja. Prognózisa szerint napjainkban a gazdaság világméretűvé válása előtt állunk, és ez olyan jelenség, amit nem szabad elutasítanunk, hiszen rendkívüli lehetőséget biztosíthat a nagyobb jólét elérésére, egy igazságosabb, emberi világ megteremtésére. Így, idézem, a világ egyre jobban felismeri, hogy a súlyos nemzeti és nemzetközi problémáknak a megoldása nem pusztán a gazdasági termelésen, vagy pedig a társadalom jogi vagy szociális rendjén múlik, hanem szükség van erkölcsi és vallási elvekre, valamint a gondolkodásmód, a szokások és a struktúrák megváltoztatására. Ezen az emberiség jövője múlik, és annak az előmozdítása az egyház társadalmi tanításának célja és értelme. A Szent Atya szerint az egyház a harmadik évezredben is kitart amellett, hogy magáénak tekinti az ember útját, annak tudatában, hogy nem vándorol egyedül. Vele van Krisztus. Ő magáévá tette az ember útját, és vezeti még akkor is, ha az nem tud róla. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.